13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. 35 évre emeli a kormány a babaváró hitel felvételének korhatárát, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta, több családszervezet is megkereste a kormányt a babaváró hitel korhatára miatt, és úgy ítélték meg, akceptálható a Fiatal Családosok Klubjának és más családszervezeteknek a kérése. A miniszter kifejtette, a korhatár emelése azt jelenti, hogy ha 35 éves koráig egy házaspár azt vállalja, hogy 5 éven belül az első gyermek megszületik, akkor jogosult lesz a babaváró támogatásra. Meghaladta a 4000-et a vállalati zöld autó programban igényelt személygépkocsik száma. Mostanáig több mint 4400 gazdasági társaság nyújtott be támogatási kérelmet, összesen több mint 5200 tisztán elektromos járműre. A kormányzati hozzájárulással beszerezni kívánt gépkocsik 3/4-e személyautó, jelentette hivatalos Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. Mint hozzátették, a kis teherautók darabszáma éppen most haladta meg az 1200-at. A jövő tavaszig elérhető pályázaton egy járműre 2,8, illetve 4 millió forint közötti támogatást nyerhető el, egy cégre legfeljebb 64 millió forint juthat. Az eddig beérkezett jelentkezések a 30 milliárdos keretösszeg kétharmadát fedik le. A megkötött szerződésekben a teljes forrásmennyiség több mint fele gazdára talált. A kormány két programban összesen mintegy 60 milliárd forinttal népszerűsíti az elektromobilitást, a másik kiírás a vidéki e-töltőhálózat fehér foltjainak felszámolására ösztönöz, akár 100 korszerű töltőállomás telepítésével segítve elő az országos lefedettség elérését. Az idén novemberre 68 ezer tisztán elektromos hajtású gépkocsi kapott már zöld rendszámot hazánkban, 9-szer több annál, mint amennyit 2020 elejéig forgalomba helyeztek, ismertették. Új funkciókkal bővült és frissült a Semmelweis Egyetem ingyenes tünetellenőrző alkalmazása, a Semmelweis Help, közölte az intézmény. Azt írták, a fejlesztéseknek köszönhetően ezentúl önállóan is kereshető az alkalmazásban elérhető 740 betegség, sérülés és állapot tüneteinek enyhítésére és az egyéb teendőkre vonatkozó tudásanyag. Emellett a felhasználói visszajelzések nyomán egyértelműbbé vált a profilok létrehozása, módosítása. A komplex lakosságnak szóló felület akut panaszok esetén hiteles és a laikusok számára is érthető információkkal segíti az eligazodást abban, hogy az adott problémával kell-e orvoshoz fordulni, és ha igen, akkor az egészségügyi ellátórendszer melyik szintjét érdemes keresni. Mint írták, a betegség leírásokhoz kapcsolódóan a tudástár funkció 778 tünetet tartalmaz, amelyek egy részéhez tünetenyhítési módokat is felsorol. A felhasználói visszajelzésekre reagálva elkészült egy fejlesztés, így a teendők külön is kereshetővé váltak, például, hogy miként kell lázat vagy fájdalmat csillapítani, de olyan témák is önállóan kereshetők immár, mint a vérhigító injekció beadása. A Semmelweis Helpnek jelenleg már több mint 229 ezer felhasználó van. Nekik az új funkciók eléréséhez elég csak frissíteniük az alkalmazást. Még csak nem egy évig várni kell az M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakaszának felújítására. Mint arról rádiónkban is beszámoltunk, február óta nem lehet közlekedni az érintett útszakaszon burkolatsüllyedés miatt. Mint Csöbör Katalin fideszes országgyűlési képviselő rádiónkhoz eljuttatott levelében közölte, a javítás befejezésének legkésőbbi határideje 2025. október 31-e. Az elmúlt hónapokban a helyszíni vizsgálatok során kiderült, hogy többek között gondoskodni kell a réteg víz elvezetéséről, illetve a töltést néhol részlegesen, máshol teljesen el kell bontani, tájékoztatott az országgyűlési képviselő. Jelenleg a töltés helyreállításának tervezési munkálatai zajlanak. A javítási munkálatok az ünnepek után, januárban folytatódnak a felvonulási területek és a javításhoz szükséges anyagok biztosításával. A töltést érintő munkák az időjárás függvényében várhatóan márciusban kezdődnek, áll a közleményben. A Határtalanul programban minden érvényes pályázatot támogattak, így több mint 50 ezer diák juthat el határon túli területekre, mondta a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Facebook oldalán közzétett videójában. Nacsa Lőrinc kiemelte, a Határtalanul program célja a személyes kapcsolatok kialakítása és elmélyítése az anyaországi és a külhoni fiatalok között. A 2024-25-ös tanévre kiírt programra 1672 pályázat érkezett. Idén azoknak az iskolás csoportoknak az utazását biztosítják, akik ősszel kirándultak, a jövő év elején pedig azokat a diákcsoportokat támogatják, akik 2025 tavaszán vagy nyarán szeretnének utazni. A felhívás nyomán csaknem 52 ezer diák juthat el az idei tanévben a határon túli területekre szervezett formában, tette hozzá az államtitkár.
Az időjárásról.
A délután folyamán folytatódik az alacsony szintű felhőzet terjeszkedése, ami a keleti országrészben lehet kiterjedtebb, zártabb, főként a Dunántúlon maradhatnak kevésbé felhős derült tájak is. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 5 és plusz 2 fok között alakul. Pénteken északkelet felől lassan csökken a felhőzet, számottevő csapadék nem lesz, a keleti szél csak kevés helyen élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában 2 és 5 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották. Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
Köszönöm a rádió hallgatóit, Farkas Dávid vagyok. A stúdióban itt van Weber Gábor, Formula 1-es kommentátor. Szervusz Gábor.
Szia Dávid.
Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. A 2024-es szezonról és persze a folytatásról is beszélgetünk, kicsit 25-ről, 26-ról is, amennyi látszik, de nem térhetünk el az elmúlt hónapoktól. 24 futamos versenynaptár volt, ilyen lesz jövőre is. Ebben az évben is Max Verstappen győzött, így már négyszeres világbajnok. Mennyire tartod a karrieréhez viszonyítva megérdemeltnek, hogy viszonylag fiatalon besöpörte a negyediket?
Abszolút megérdemelt, és azért ezt ugye nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a 17 évesen megérkezett a Forma 1-be, tehát az ő Forma 1-es karrierje az már egy 10 évet átölelő karrier. Ugye 2015-ben jött ide, és 24-ben ez a 10. szezonja volt. Hogyha innen nézem, hogyha a szezon számokat nézünk a korábbi nagyságoknál, vagy azoknál, akik 3-nál több VB címet nyertek, akkor messze nem akkora extra, de hát természetesen 4 VB címet nyerni minden szempontból extra, és összesen 6-an vannak a világtörténelemben, akik 4-et vagy 4-nél többet tudtak nyerni.
Ez volt a második legnehezebb, ha mondhatjuk így, hiszen a 22-es meg a 23-as nagyon simára sikeredett, gyakorlatilag a futamok olyan túlnyomó többségét nyerte meg, hogy a többiek labdába sem tudtak rúgni. 21-ben azért kemény csata volt Hamiltonnal, most nem volt annyira kemény a pont versenyállása alapján Norrisszal, bár azért a holland tett róla, hogy néha mégis a keménységéről beszéljünk.
Igen, mert hogy egy ilyen furcsa kétarcú szezont láttunk, amit hogyha egészében kezelünk, ugye 63 ponttal nyert Verstappen a végén, ugye azért ez több, mint két futam győzelem. Ez egy kényelmes előnynek tűnik, ugyanakkor az ősz során a McLarennek volt akkora előny, és a Red Bull annyira nem találta magát, különösen ott Monza környékén volt pocsék az az időszak, és aztán úgy, ahogy október végére egy picit összeszedték magukat, de ezt az autót azért teljesen nem fejtették meg. Nem is tudom, hogy ezt az autót egyébként önmagában lehetne tökéletesebbé tenni, vagy egy másik irány kellene fejlesztésileg, amire persze sok esélyük, vagy sok idejük nincs, hiszen 2025 az utolsó év lesz ugye már ebben a szabályrendszerben. Szóval hogy a kérdés az, hogy ez így marad-e 25-re, és hogyha ezt nézzük, akkor ebből a szempontból egyébként ez egy nagy mentés volt a Red Bulltól, meg különösen Verstappentől, mert pusztán csak a Red Bullt nézzük, akkor nekik nem volt túl sok eszközük rá, vagy megoldásuk, hogy az autót sokkal jobbá tegyék. És igazából Verstappen volt az, aki úgy maximalizálta a teljesítményét minden egyes verseny hétvégén, hogy az aktuális hétvégéhez igazítva, hogy éppen a Red Bull hol volt az erős sorrendben, abból kihozta a legtöbbet. És tulajdonképpen emiatt maradt meg ez a 60 pont körüli előny, mert ha megnézed, amikor Miami-ban a McLaren elkezdett erőre kapni, akkor 52 pontos előnye volt Verstappennek. Tehát annak ellenére, hogy azért onnantól kezdve a mezőny nagy részében inkább a McLarené volt a jobb autó, mégis több pontot tudott szerezni Norrisnál.
Kellhetett ehhez az is, hogy azért a Mercedes és a Ferrari is jó néhányszor közbeszólt, és ugye gyakorlatilag a négy csapat egyaránt tudott önerőből futamokat nyerni. rendben a Mercedes volt, amikor az időjárási körülmények miatt diadalmaskodott, de hát mégiscsak azért nem lehet a véletlen számlájára érni George Russellnek a sikereit sem.
Nem, ezért volt ez egy érdekes szezon, és egyébként innen, ha visszatekintek, ha bár nemrég ért véget, akkor egy kifejezetten izgalmas szezon volt. Nagyon máshogy indult az év eleje, az év első 4-5 futama, mint amit aztán láttunk májustól kezdve, meg különösen nyár közepétől kezdve, hiszen ugye ott abszolút bejött a meccsbe. Először a Ferrari, ugye Monakóban a várható Leclerc győzelem megvolt, az ő szempontjában végre, hiszen azért az átok jó sokáig sújtotta a hazai pályán. És ezt követően meg nyáron a Mercedes talált be néha, de a néha az tényleg csak az időjárási viszonyoktól függött leginkább, és ezt láttuk aztán az őszi szezon részben is. Összesen 4 Mercedes győzelem volt a 24-ből, tehát azt sem mondhatjuk, hogy leesett nekik egy meglepetés győzelem, hanem azt mondhatjuk, hogy voltak olyan elég hűvös körülmények, meg pályaviszonyok, ahol a Mercedes autója hirtelen működött, de ebből volt nagyon kevés a szezonban. A többségében pedig igazából azért a McLaren volt előnyben, fölényben, leszámítva az év legelejét, amikor egyértelműen Verstappen és Red Bull dominanciának nézett ki az egész év. A Ferrari meg nagyon hullámzó teljesítmény nyújtva igazából. A jövőre nézve egyébként optimálisan beosztva az évet, hiszen az év utolsó harmadára erősödtek fel igazán, és oldották meg a nagyobb problémáikat, amivel az év közepén a szezon derekán küzdöttek, ugye ezzel a visszatérő pattogással, delfinezéssel, rossz tapadással a hátsó tengelyen, és az ezzel járó összes dologgal a gumikopás szempontjából. És aztán az év őszi részében, meg a kora téli részében meg kifejezetten erősek voltak, na nem minden pályán és nem olyan mértékben, mint a McLaren, de azért volt egy-két elég meghatározó győzelem, akár Sainztól, akár Leclerctől.
Ha még a Red Bullra, illetve Verstappenre visszatérünk, kinek az érdeme az egyéni világbajnoki cím, illetve mekkora százalékban a versenyzői, és mekkora százalékban a csapaté?
Azért nehéz ezt külön igazán jól megválaszolni, mert a technikai sportról beszélünk, egy jó autó nélkül persze nem lehet bajnoki címet nyerni, de mondjuk szóba hoztad már az előző szezonokat, 21-ben ugye hatalmas csatában és egy gyengébb autóval, a Mercedesnél összességében gyengébb konstrukcióval nyert Verstappen, ugye ez egy szoros csata volt Hamiltonnal, ugye 22-ben az év elején a Ferrari dominált, és úgy nézett ki, hogy ez Leclerc éve is lehet akár, és aztán a Red Bull hirtelen megtalálta az autó problémáit, a túlsúlyát levetkőzte, lefaragta, és onnantól kezdve Verstappen élete az év. A 23 nagyon sima Verstappen dominancia volt, tehát ha azt kellene mondani, hogy az elmúlt években hogy nézett ki az autó versenyző arány, akkor akármilyen jól teljesített Verstappen, különösen például a 23-as a tavalyi autóval Perez is bajnok lehetett volna, hiszen második lett az összetetben. És az a valószínűleg nagyon sok versenyző bajnok lehetett volna, hogy milyen fölénnyel, meg milyen előnnyel, azt nehéz megmondani, illetve lehetetlen.
Nem akkorával, mint Verstappen.
Nem, viszont ezzel az autóval, látva, hogy Perez mennyire szenvedett, a 8. lett a végén az összetetben, hogy a szezon második, több mint második felében, tehát a szezon nagyobb részében, a nyár elejétől kezdve kevesebb, mint 50 pontot tudott szerezni azokon a futamokon, amiket rajthoz állt, ez olyan elképesztő különbség, amit nagyon nehéz szavakkal leírni, tehát amikor 14 futam alatt 41-2 pontot szerez az egyik versenyző, a másik meg 220 körül, az brutális különbség. És azért innen nézve azt kell mondjam, hogy Verstappen nagyobb rész kellett ehhez, mint az autó. Természetesen az autó nélkül nem sikerült volna, mert voltak ennek az autónak azért jó hétvégéi, ahogy a Mercedesnek is voltak erős hétvégéi, a Red Bullnak is azért voltak erős hétvégéi, de Verstappen az erős hétvégéket rendre kihasználta, és a gyenge hétvégékből is kihozta a legtöbbet. Nagyon kevésen hétvégét tudsz mondani. Nekem talán pont a magyar nagydíj volt az, ahol a leginkább elveszettnek tűnt Verstappen, vagy elég inkább formán, vagy a saját ritmusán kívül volt, érződött a rádiózásából, mindenből, de valószínűleg akkor ébredt rá, hogy ez nagyon szoros lehet, és nagyon nem arra mennek a fejlesztési irányok a Red Bullnál, amerre ő számított.
Borzasztóan szenvedett a Red Bull a Hungaroringen, és ugye a McLaren pedig talán ott tündökölt a magyar nagy díjon a legjobban, akkor aratta Oscar Piastri az első győzelmét. Beszéljünk róla is, és aztán persze Lando Norrisról, illetve a McLaren egészéről is. Piastri másodéves pilótaként végigcsinálta úgy a szezon, hogy minden kört teljesített. Ez ugye csak a legjobbaknak sikerült, és nekik sem túlságosan gyakran. Hova tehető ez a teljesítmény összességében?
Piastri már az első évben 2023-ban megmutatta, hogy egy nagyon megbízható és higgadtfejű versenyző, annak ellenére, hogy egy nagyon fiatal, nem volt még Forma 1-es tapasztalata, most már azért 2 év mögötte van, de a higgadtság az első évben is azonnal látszott. Nagyon rámenős, és jól versenyez a versenyszituációkban. Az egykörös tempója néha megvan, néha nincs, azért Norris a szemben azért van nehéz dolga, mert Norris kiemelkedően jó egykörön időmérős körökön, de egyébként most versenytáv szempontjából is, tehát, de majd Norrisról külön beszélünk, most csak a viszonyítás kedvéért hoztam elő. Piastrinál tulajdonképpen az a nehézség, hogy van egy nagyon erős csapattársa, egy olyan autóban, amivel két futamot tudott idén nyerni, ugye megvolt az első futamgyőzelem, és aztán a szenzációs Baku, amit egy egyetlen lehetőségre lecsapva megelőzte Leclerc-t, akit, hogyha ott nem előz meg, soha nem ért volna utol, és Bottal üthette volna a nyomát. Tehát mondjuk, hogy őt kiénekelte a sajtot a Leclerc szájából. De ezekre a lehetőségekre, amikor csak egy sanszod van, ezekre tényleg a bajnok alkatú pilóták tudnak általában lecsapni, és ez Piastri ott felismerte és meghúzta. De összességében nem tudott olyan teljesítmény nyújtani, mint Norris. És talán azért ez a tapasztalat hiányára is visszavezethető, hogy bármilyen gyors, bármilyen sok vele született adottság és tehetsége van egyébként a Forma 1-en autót vezetni, ahhoz, hogy az élen küzdj, ahhoz kell egy bizonyos fokú tapasztalat. És Norrisnek is időbe telt, amíg megtanulta igazán a gumikezelést, amíg a versenyzést teljesen jól össze tudta rakni, azt gondolom, hogy most már teljesen kész van arra, hogy világbajnok legyen, és világbajnok egy címért harcoljon. Szerintem ezt azért idén is láttuk, bármilyen sok kritika érte. Piastri még nem tud egy olyan erős átlag teljesítmény nyújtani 24 versenyre vetítve, amivel szerintem fel tudná venni a versenyt, és kihívó lehetne, akár házon belül Norrisszal szemben. Egy-egy hétvégén, amikor neki mindenki jön, és tökéletes összhangban az autóval, akkor abszolút ott van Norris tempóján, és abszolút ott van legjobbak tempóján. Lásd a futamgyőzelmeit, lásd Monzát, és még mondhatnánk 1-2-3-4 futamot is akár, de ez körülbelül a szezon fele. A másik felében egyértelműen és láthatóan Norris mögött volt, mind időmérős tempóban, mind versenytempóban, mind a versenyszituációk kezelésében, úgyhogy ebben Piastrinek fejlődni kell, de a potenciál természetesen ott van benne.
Igen, Norris nagyon sok kritika érte, hogy nem elég higgadt, gyakorlatilag bizonyos helyzetekben nem elég rámenős akár, de azt mondjuk el, hogy a teljes karrierjében nagyon kevés balesetet okozott, tehát gyakorlatilag ő is már az első 1-2-3 évében egyértelművé tette, hogy egy jó autóban mindenképpen jó teljesítményre lehet képes. Sokan még az utolsó hetekben is azt mondták, hogy fejben nem feltétlenül van ott. Szingapúrban, ahol nagyon simán nyert, ott is majdnem falazott kétszer, de most például az idényzáron meg gyakorlatilag hibátlan volt. Ott van fejben Norris, vagy nincs, vagy milyen szintlépés kell tőle szerinted ahhoz, hogy igazi VB aspiráns legyen?
Szerintem Norris ott van. Tehát, hogy sokan megpróbálták, ugye ez egy érdekes felállás volt ez az év, mert az év elején mindenki odaadta a Verstappennek előre ezt a negyedik VB címet, aztán elkezdett nagyon erős lenni a McLaren. Ne felejtsük el, Norris idén nyert először futamot. Tehát Miami volt élet első futamgyőzelme, ezt már azért régóta kergette, és a év végén négyet hozott össze, ami kevesebb annál, mint amennyit gondoltunk volna a McLaren erősségeit látva, meg a McLaren átlag teljesítményét látva, hiszen 8 pólja volt Norrisnak, ugyanannyi, mint Verstappennek, ha bár mondjuk Verstappentől vettek el pole pozíciót, tehát statisztikailag igaz csak a 8, de egyébként megnézve, hogy ki hányszor volt a leggyorsabb az időmérőkön, tehát ugye Verstappen megnyerte volna Spát is, és megnyerte volna ugye ezt az utolsó előtti katari hétvégét is, tehát tulajdonképpen ez egy 10-8 lett volna Verstappen javára, de a statisztikák azt mutatják, hogy 8-8. Na most ebben a 8-ból 9-et tudott győzelemre váltani, tehát Verstappen a 8 póljából 9 futamgyőzelmet érte, tehát pól nélkül is tudott, vagy pólon kívül is tudott futamokat nyerni, még Norrisnak a 8-ból csak 4 győzelem jött össze. Úgyhogy igazából ez amikor domináns hétvégeje van, az hogy váltsa maximális pontokra, ez amit nem csak hogy meg kell tanulni, hanem ebben a McLarennek is partnernek kell lenni, mert azért nem egy stratégiai baklövés, vagy bizonytalanság, vagy óvatosság volt a McLaren stratégiai működésében, amit megint csak azt mondom, hogy a győzelem újra tanulása, ezt a Ferrari-nál rengeteget emlegettük már az elmúlt években veled is, az bizony időt igényel. És a McLaren most már nagyon hosszú ideje nem volt ott a győzelmekért csatázni, hát még a bajnoki címért csatázni, és a konstruktorit a végén behúzták. Szóval innen nézve a McLarennek is újra meg kellett rázni magát, és rájönni arra, hogy hiába vagyunk gyorsak a kerékcseréknél, de nyomás alatt is mindig gyorsak kell lenni a kerékcserénél, és ha még az is megvan, akkor a stratégiai döntéseknél is gyorsnak kell lenni, és pontosnak kell lenni. Tehát nem elég nyugiban hozni egy jó stratégiai döntést, néha 10 másodpercet van, vagy 15-öt meghozni egy jó döntést, és ebben néha azért lukra futottak, vagy nagyon mellé nyúltak, és ebben a Red Bull nagyon keveset hibázik. Nyilván ők harcban vannak, harcedzettek az elmúlt másfél évtizedben ilyen szempontból, de hogy ebbe is fel kell venni a lépést velük, mert hiába van egy jó versenyzőt, hogyha nem adod alá a megfelelő helyzetben a jó lapokat, a jó döntéseket, vagy a jó optimális választásokat, amiből át vagy bét nagyon gyorsan azt mondja, hogy szerintem most ez vagy az, vagy helyett eldöntöd, akkor biztos, hogy veszítesz egy olyan csapat ellen, ami ezekre teljesen ki van hegyezve.
Tegyük hozzá azt is, hogy a McLaren azért volt, hogy pocsékul kezdte a szezont. például a 23-ast is, de hát 22-ben is elég érémes volt a csapat. A 24-es bahreini kezdés már nem sikerült olyan rosszul, nagyjából a Mercedes-szel volt a McLaren akkor egy szinten, de például azt elmondhatjuk, hogy 1 és 3/4 év alatt a mezőny majdnem, hogy legvégéről tört az élre, és úgyhogy ez az út talán még rövidebb volt, hiszen már a tavalyi szezonban, 23-ban is, a szezon hajrában ott volt nagyjából a Red Bull és a Ferrari szintjén. Tehát azt az ugrást, amelyet a McLaren persze érthetetlenül hátulról kezdve meglépett, azt azért mindenképpen kiemelkedőnek nevezhetjük, akár a teljes Formula 1-es 2000-es évek történetében.
Igen, ez egy ritka feltámadás. Voltak már ilyenre, vagy volt már erre példa nagyon ritkán, és főleg úgy, hogy egy szabályrendszeren belül, tehát hogy nem volt szabályrendszer változás, mert azért legtöbbször ilyen előreugrásokat, ilyen feltámadásokat egy szabályrendszer változás okozott, amikor teljesen újfajta autót kell gyártani, és akkor egy addig szenvedő csapat, nagy csapat, az hirtelen rátalált megint a helyes irányra. Itt most egy szabályrendszeren belül voltunk, és tulajdonképpen 2 éven belül, mert vegyük ezt teljes 2 évnek, ugye 22-ben elkezdték ezt a szabályrendszert, ott a McLaren még sehol nem volt, eset kelt, és aztán nyilván a Mercedes motorváltás azért nagyon jó jött nekik, ugye ettől sokan féltették őket, hogy hát ez végképp ez lesz az igazi öngól, mert a Mercedes gyári csapat, hát miért engedni a McLaren bármennyire közel a tűzhöz, sehol nem lesznek ezzel az egésszel, és ez egy iszonyú jó döntés volt. Tehát szerintem az egészet eleve az alapozta meg, hogy egy olyan motorszállító mellett tették le a voksukat, akinek elképesztően megbízható motorjai vannak, azért lóerőben, vezethetőségben, hibrid rendszerben nincs messze a csúcsteljesítmény szempontjából a Ferrari-tól és a Honda-tól. Mondom ezt ráadásul úgy, hogy a Mercedes a hibrid éra első éveiben, az első majdnem 10 évében a legjobb motor volt. Az elmúlt 2-3 évben picit átlépte őket a Ferrari meg a Honda, de minimálisan, tehát ezzel a motorral simán lehet bajnoki címet nyerni és menni érte, és nagyon megbízható, az idei megbízhatósági statisztikákban is látszik, hogy a Mercedesnek nagyon jók voltak a motorjai, tehát Verstappennek nem egy olyan extra motorcserés büntetése volt, amit muszáj volt betenni, mert egy picit jobban koptak ezek a Honda motorok, vagy több olyan problémájuk volt, amivel nem számoltak. A Mercedes az ment, mint az óramű. És ez egy alapvető fontosságú döntés volt, de nyilván ez egy stratégiai döntés, amit a csapatvezetés már jóval korábban meghozott, és letárgyalt, és leszerződött. De persze e köré még autót is kell építeni, mert önmagában egy motorra nem és sehová. És az az érdekes, hogy 22-ben hoztak egy irányt, az nem működött igazán, de abból nagyon jól választottak egy új irányt, és persze mi azt akkor nem láttuk, de 23 elejét ugye Pocsékon kezdték, ott még akkor a fékek sem működtek, tehát ott olyan alapvető problémák voltak, amit nem is értettünk, de utólag egyébként megmagyarázza, hogy tulajdonképpen akkor ők már egy olyan konstrukcióból, egy olyan koncepcióból hátráltak kifelé, amiben ugyan 22 végén elindultak, és a 23 eleje az ott ment el, ezért voltak a legutolsók gyakorlatilag az első 2-3 hétvégén a mezőnyben, de ők már addigra ezt a teljesen új koncepciót kezdték el gyártani, amely aztán az év közepére az osztrák nagydíjra jött 2023-ban, és amivel elképesztően jött ugrott előre Norris, Silverstone-ban megkapta Piastri, és ő is hirtelen ott volt a mezőny elejébe, és aztán azt láttuk, amit te is mondtál, hogy 23 végére a McLaren már második erő volt, csak a Red Bull volt előttük, vagy Verstappen Red Bull-ja. És ugye ez nem teljesen nyílegyenesen, vagy szünetmentesen törés nélkül folytatódott 24-re, mert az év elején visszaestek egy picit, persze nem a mezőny végére, csak az élmezőny végére. Tehát a Ferrari meg a Red Bull egyetemen előttük volt, és ott a Mercedes Aston Martin környékén lavíroztak, de csak 1-2-3 futamot, és ott is volt már dobogója azért Norrisnak, tehát hogy azért látszott, hogy van ebben az autóban potenciál, és ők váltig állították, hogy amikor majd jön az első fejlesztési csomag Miami-ra, akkor látjuk majd az igazi idei autót. De hát ezt már te is hányszor hallottad, meg én is a problémákkal küzdő csapatoktól, hogy majd, amikor jön a fejlesztési csomag, aztán hiszem, ha látom. És a McLaren meg tudta csinálni, és egyébként, ha innen nézed, akkor 2023 az osztrák nagydíj azért egy fontos pillanat, mert, és előtte még talán Barcelona is 23-ban, visszamegyünk már több mint másfél évet az időben, és az első ilyen félig megcsinált fejlesztési csomag Barcelonában, és aztán a nagy fejlesztési csomag Ausztriára, az mind a kettő elképesztően jól működött, és azt követően az egész évben minden egyes csomagjuk működött. Minden egyes új alkatrész, amit hoztak, gyorsabbá és jobbá tette az autót. És ugyanezt láttuk 2024-ben is. Tehát tulajdonképpen, ha a McLaren nézzük, akkor nem csak, hogy elképesztő, amit bemutattak, hanem megnézve azt, hogy milyen sikerességgel hoztak újításokat a csapatok az elmúlt 2 évben, rendkívül kis százalékkal találtak be. A legtöbb fejlesztési csomag mellé ment, vagy csak félig működött, vagy egyáltalán nem. Náluk nem volt olyan fejlesztési csomag az elmúlt másfél évben, amivel ne lett volna jobb az autó, és ez az igazi nagy előny, akár 2025-re, vagy 26-ra előre nézve.
Ez azt jelenti, hogy a McLaren esélyes jövőre az egyéni VB címre is?
Szerintem abszolút. Tehát lehet, hogy túlzás lenne azt állítanom, hogy Norris az első számú esélyes a jövő VB címnek, de hogy nagyjából egyforma esélyeket adnék neki mondjuk, mint Verstappennek címvédőként, abban teljesen biztos vagyok. Tehát nem is nagyon merném azt mondani, sőt, ilyen kérdést megkaptam, hogy vajon megvédi-e Verstappen a VB címét, és ötödször is világbajnok lesz. Erre kisebb esélyt látok, mint arra, hogy tronfosztás van 2025-ben.
Zac Brown, a McLarennek a főnöke, mekkora szerepet játszott az elmúlt nagyjából egy évtized viszontagságos időszakához képest, hogy aztán ki tudott jönni a csapat a gödörből, először anyagilag, aztán sportszakmailag is.
Zac Brownnak biztos, hogy hatalmas szerepe volt az elmúlt közel egy évtizedben a McLaren szempontjából, de ehhez az is kellett, és szerintem veled erről már beszéltünk valamelyik évben, lehet, hogy többször is, hogy Zac Brown felismerte, hogy ahogy ő elkezdte ezt a csapatot vezetni, és ahogy megérkezett a Forma 1-be ilyen vastag amerikai akcentussal, picit teátrálisan próbálva jó marketingesként eladni a semmit, és aztán szerintem rájött, miután szerintem egy jó egy-másfél évig ott sütkerezett a Rivalda fényben, meg szerepelt, ahol tudott, miközben közene. Ugye Zac Brownról azt kell tudni, hogy nem a Forma 1-ből jön, egy marketing szakember, aki mindig élt és halt az autósportért, a Forma 1-ért, rengeteg olyan autógyűjteménye van, a versenyautógyűjteménye van, amiket vezet is rendszeresen, indul különböző versenyeken, és érdekelt volt egyébként ilyen úrvezetői szinten az autósportban. De ő teljesen kívülről jött, és szerintem rendkívüli módon élvezte az elején azt, hogy ott van azokkal a nagy nevekkel, akiket korábban a tévéből ismert. És ott van, mint a McLaren csapatfőnöke, és mindenki őt kérdezi, és ott vannak a mikrofonok. Szóval élte ezt a 15 perc hírnevet, ami Amerikában amúgy is dívik. És amit én akkor Zac Brown negatív tulajdonságának tartottam, és akkor az is volt, az azért lesz egy pozitív tulajdonság, mert szerintem 2017 végére felmérte, hogy ez így nem fog menni, tehát ebbe bele fog bukni. Hogyha ezt így csinálja tovább, akkor tulajdonképpen ő kiélte magát, a gyerekkori álmait megvalósította, a Forma 1-ben csapatvezető lett, itt van a közepén az egésznek, de itt már valamit csinálni is kéne. És akkor lépett hátra kettőt, és miközben persze próbálták összeszedni a háttérgárdát, a technikai csapatot, a mérnöki vezetőket, meg minden egyebet és a beszállítókat is, ugye akkor Hondával küzdöttek, aztán a Honda már vártott a Red Bullra, persze onnantól kezdve működött is minden, és aztán nagyon kellett az a pofárás, és amit nekik ez a Renault-ra váltás akkor okozott, rájöttek, hogy az autójuk nem jó. Mert addig végig abban hitben voltak, hogy minden a problémát a Honda megléte okozott, és onnantól kezdve, hogy világbajnokok lesznek bármilyen motorra, és rájöttek, hogy ez nem így van. És egyébként szerintem az volt a döntő fontosságú kérdés, és erre kíváncsi lennék egy mély interjú keretében, hogy Zac Brown ezt hogy élte meg. Amikor ő rájött arra, hogy neki háttérbe kell picit vonulni, és tényleg azt csinálni, ami igazából csapatvezetőként a szerepe, hogy összerakjon egy sikercsapatot, de nem neki kell előtérbe lennie. És szerintem ez a váltás hozta meg aztán a hosszú távon, 6-8 év távlatában a mostani sikert, mert elkezdett összerakni egy olyan csapatot, ha megnézed, nincs is most már ott minden versenyen. Egyrészt fölépítettek egy McLaren univerzumot megint, nem csak a Forma 1-re építve, a Forma 1 az égköve, az van a közepén, de ott vannak az IndyCar-ban, ott vannak a Formula E-ben, ott vannak az Extreme-ben, próbálnak mindenhol jelen lenni, és egyrészt ez egy elég jelentős McLaren szerepvárás, viszonyultak a gyökerekhez, a papaja színekkel, tehát próbálják újraépíteni a márkát, ami szerintem most már nagyon jól működik, persze kellett hozzá ez a sikeres időszak, mert eddig csak arról beszéltünk volna 2 évvel ezelőtt, hogy vitték csődbe a McLarent visszanyúlva Bruce McLaren-es hagyományokhoz meg a színekhez. De hogy összességében ez így most már egy sikeres projekt, és mondom, Zac Brown sokat nyilatkozik, és rengeteget beszél, ő is fölöslegesen, hogy Toto Wolff meg Christian Horner is, de kíváncsi lennék, hogy őszintén erről mikor mond először el majd valamit, hogy ez hogy élte meg az elmúlt közel 10 évet, és mik voltak számára kulcsfontosságú momentumok, mert én abszolút ezt érzem, hogy a Zac Brown az elején az nem az a Zac Brown, aki most csinálja és irányítja ezt a csapatot, azzal a Zac Brown-nal nem értek el volna ide, ahol most vannak.
Tegyük hozzá, hogy a másik vezetői posztot Andrea Stella tölti be, aki a 2000-es évek első éveiben a Ferrari-nál dolgozott, a világ legjobbjaival gyakorlatilag, Michael Schumacherrel, aztan Kimi Räikkönennel, Fernando Alonsoval, egyébként még pályafutása alatt valamennyire Valentino Rossival is a MotoGP-ben. majd pedig a 2010-es évek közepén csatlakozott a McLarenhez, és Andrea Seidl távozása után lett csapatfőnök. Mennyire ironikus, hogy végül is az ő vezetésével sikerült legyőzni a konstruktőröknél a korábbi csapatát, a Ferrarit.
Biztos van benne irónia, de szerintem annyi víz lefolyt már a Dunán, meg az összes ország megfelelő folyóján, hogy ezzel már szerintem nem foglalkoznak. Rengeteg csapatnál óriási fluktuáció volt, rengeteg szerelő, mérnök és egyéb cserélcsapatot kopott már ki a Forma 1-ben, néhányan persze még ott vannak, de szerintem ilyen szinten ezzel nem foglalkozik. Ez legfeljebb akkor érdekes, ha egyik évről a másikra történik egy ilyen váltás, és úgy csak viszod el a VB címet. Ez már nagyon sok idő azóta, amióta ő eljött.
De hát egy olasz is kellett ahhoz, hogy az olasz csapatot legyőzzük.
Kellett. Viszont azt kell mondjam, hogy ez olasz, ez engem is meglepett, meg szerintem mindenki más, mert én azt gondoltam, amikor Andrea Seidl távozott, hogy ugye csak átmeneti, és így is volt, akkor átmenetileg kapta meg a csapatvezetői posztot Andrea Stella, és azt gondoltam, hogy jó, hát most egy ideig itt elszerencsétlenkednek, de tulajdonképpen ő azért mérnökként mit fog tudni kezdeni a csapatvezetéssel, hogy láttuk például Mattia Binottónak is beletört a bicskája Ferrarinál, mert egész más típusú adottság kell ehhez, és mégis úgy látszik, hogy Andrea Stella született csapatvezető. Tehát ő jól csinálja azt, amit Zac Brown nem csinált jól 16-17-ben, és erre Stella kellett erre a szerepre. És azt kell mondjam, hogy, és itt dicsérem meg megint csak Zac Brown-t, hogy úgy tűnik, hogy a második McLaren-es korszakában, vagy 18 utántól, 19-től megtalálta, elkezdte megtalálni a megfelelő embereket a jó pozíciókra, vagy a szükséges pozíciókra, és ennek a bizonyítéka, vagy ennek a leginkább látható látványos bizonyítéka az utolsó, ez a Stella féle szerződtetés, vagy illetve kiemelés a mérnöki sorba, hogy figyelj, Andrea, te legyél te a csapat főnök, ez menni fog, és aztán utána azóta tulajdonképpen a Stellát megnézed, nagyon higgadtan nyilatkozik, nem tér ki azért a pengeváltások előtt, de nagyon ritkán megy bele olyan kakaskodásba, amilyenbe akár Zac Brown beleugrik, és Wolff és Horner mindig. Nagyon, nagyon elegánsan nyilatkozik mindig az ellenfelekről, mindig elismer mindenkit, abszolút ilyen higgadt mérnöki fejjel csinálja ezt az egészet, de ehhez kell egy nagyon jó szervezői véna, meg azt, hogy jól tud mozgatni a szálakat, és átlásd az összes csapat egységnek, a mérnöki csapatrészeknek a működését, és a fontosságát, a döntés fontosságot, a döntéshozatali mechanizmust, akár logisztikai, vagy az időbeni sorrendiséget, és ebben Stella ezt tökéletesen csinálja. Nem is tudom, hogy az utóbbi időszakban, hogyha visszatekintünk, amilyen jól működik most Stellával ez a csapat, utoljára két ennyire kimagasló csapatfőnök pont Toto Wolff és Christian Horner volt a maga idejében, amikor oda került abba a székbe.
Nemrég azt mondtad, hogy kisebb esélyt adsz Verstappen címvédésére, mint arra, hogy valaki megfossza a tróntól, de mennyire lehet mondjuk 2025-ben McLaren-Ferrari csata?
Ez egy fogaskérdés. Benne van a pakliban, hogy McLaren-Ferrari csata lesz. Hogyha Red Bull nem tudja megoldani ennek a konstrukciónak az Achilles sarkát, vagy sarkait, akkor valószínűleg a Red Bull nem lesz hosszú távon ebben a meccsben bent. A konstruktúri szempontból nézve eleve nehéz dolog lesz, ha marad Perez, ha nem, de hát ez még a jövő zenéje, vagy a napokban eldől. De akárhogy is nézzen ki a történet, azért összességében megnézve az, hogy ott Hamilton és Leclerc lesz a Ferrarinál, és látva, hogy milyen erős Piastri és Norris, csapatszinten valószínűleg ez lesz a legerősebb két istáló. De hát ugye azért alapvetően az emberek nagy része, mint hogy én is, meg szerintem te is, inkább az egyéni VB címre koncentrálunk, és aztán ezek mellett van a konstruktori. A csapatoknak persze a konstruktori is nagyon fontos, főleg a pénz elosztása miatt a Liberty-vel való fomos szerződés kapcsán, de azért összességében mindenki az egyéni címre kíváncsi. És innen nézve egyébként azt kell mondjam, hogy igen, nagyobb az esély arra, hogy Verstappen nem nyer világbajnoki címet, hanem trónfosztás lesz, de azt mondom, hogy kb. 40% van arra, hogy Verstappen világbajnok lesz, és 60%, hogy nem. De hogy abban a 60%-ból kinek hány százalékos esélye van, hogy elvegye Verstappentől, ez egy érdekes kérdés. Tehát, hogyha úgy tesznéd fel a kérdés, hogy Verstappen lehet-e az első számú esélyese a 2025-ös világbajnoki címnek, arra már lehet, hogy azt válaszolnám, hogy igen, de sokkal több a kihívója, valós kihívója, mint eddig, és éppen ezért sokkal nagyobb esélye van elbukni a VB címet. De ha meg akarom nézni azt, hogy Norris, Leclerc, Hamilton vagy Piastri fog-e tőle elvenni egy VB címet, vagy hogy nyerni magának egyet, akkor bizonyos százalékokat oda is kellene adnom, és akkor ezt a 60%-ot valahogy föl kell osszuk. Tehát azt mondom, hogyha 40 Verstappené, akkor 30% szerintem Norrisé, és a maradék 30%-on osztozik a két Ferrari versenyző, meg Piastri. De ez attól is függ, hogy a Ferrari milyen autóval jön ki, mert 25-re, mert azt láttuk az év végén, hogy az ő fejlesztéseik javultak és javították az autót, és ugyan persze minden évben már előre tudni véli az egész olasz sajtó, és ezen keresztül a világ összes formányos médium, hogy mekkora forradalmi új Ferrari jön, és ez meg amaz változik, aztán bemutatják az autót, és a fele sem igaz, meg a 80%-a sem. De meglátjuk. De hogyha erre építkeznek, amit most láttunk, akkor azt kell mondani, hogy a Ferrari valószínűleg erősen kezdi 2025-öt, hogy mennyire közel a McLaren, ez a jó kérdés, és hogy a Ferrari-nél bemutatkozó Hamilton mennyit tud hozzátenni a csapathoz, ahhoz képest, amit Sainz tudott hozzátenni Leclerc-rel együtt.
Egyáltalán hogyan illeszkedik majd be? Mire számítasz?
Szerintem az elején nem lesz egyszerű, aztán lehet, hogy rám cáfol. Nagyon sokat volt a Mercedesnél. Ugye ezt nem szabad alábecsülni, ugye minden idők leghosszabb pilóta páros versenyistáló házassága volt, ugye Hamilton és a Mercedes között 2013-tól 2024-ig. Eszmélte mennyiségű futamot mentek végig, mindenféle típusú autót építettek, jobbat, nagyon jó, tökéleteset, dívát, amit akarsz. Meg volt a versenymérnöke, aki marad a Mercedesnél, Peter Bonington. Tehát, hogy igazából olyan sok minden változik Hamilton számára, amit nem biztos, hogy rögtön meg lehet ugrani egy téli tesztszezon alatt néhány másfél nap Bahrain tesztet követően, és egyszerűen annyira más típusú autókat építenek sokszor a gyártók, illetve a Form 1-es csapatok, miközben ugyanarra a szabályrendszerre épülnek, de mégis más érzetet ad, más vezethetőséget. Már csak nézd meg, hogy milyen üléspozíció problémái voltak Lewis Hamilton a 2023-ban a Mercedes-szel, hogy panaszkodott, hogy túlságosan előlül és hátrébb kéne üljön, és így, meg úgy, meg amúgy, pedig ez a meglévő csapatánál zavarta. Most akkor gondolj bele egy Ferrari-nál, ahol minden, szinte minden más lesz, az egész környezetről nem is beszélve, egy új versenymérnökről, nem lesz egyszerű Hamiltonnak átszokni, és ráadásul minél idősebb valaki, annál inkább megvannak a berögzült szokása, és annál inkább megvan az a komfortzóna, amin belül jól teljesítesz. Ezzel nem azt mondom, hogy Hamiltonnak nincs meg az esélye, hogy gyorsan felvegye a ritmust. Ráadásul a csapat a garázs másik oldalán pont egy olyan versenyző van, aki egy körön talán a Forma egy legjobbja, sőt, azt gondolom, hogy igen, mert Norrisszal együtt, és hát Verstappen a jó napjain igen, de azért alapvetően egy körös tempóról beszélünk, akkor most szerintem Leclerc és Norris, akik kimagaslóak. És ilyen téren nagyon nehéz dolga lesz, mert a szemben láttuk, hogy milyen hátrányban volt már idén az időmérőkön, miközben a versenyeken pedig, amikor jó hétvégén voltak a Mercedesnek, akkor a kimagasló Hamilton-féle versenyteljesítmény általában ott volt, vagy legtöbbször látszott.
De azért nagy volt a hullámzás, különösen a szezon vége felé, tehát egy szenzációs verseny hétvége, a másik verseny hétvégén meg voltak elveszett percei, voltak, vagy akár félfutamai.
Igen, ezt még mindig úgy próbálom valamilyen szinten magyarázni, meglátjuk, hogy ez igaz lesz, hogy a motiváció hiánya miatt ez egy ponton túl már nagyon nehezen volt tovább vihető, gyakorlatilag elfogyott a lendület a Mercedes-es házasságból Hamiltonnak, és az biztos, hogy a Ferrari-s váltáshoz egyfajta olyan plusz számára is pszichésen, hiába lesz 40 éves, hogy még a rossz hétvégéken is még fogakörömmel fog küzdeni, és mindent bele fog tenni, hiszen új lesz, és neki is meg kell vetni a lábát, hiába a 7-szeres világbajnok.
Az mennyit számíthatott, hogy ő nem hagyott ki, tehát bemutatkozott a Formula 1-ben 2007-ben, akkor még a McLaren Mercedes színeiben, ugye akkor még nem volt külön Mercedes istálló, de a korábbi éveiben is mindig a Mercedes támogatását élvezte, és amíg el nem ment a gyári Mercedeshez, addig is Mercedes motoros autót vezetett, és aztán végül is nem hagyott ki. Ugye Mihály Schumacher is éveket kihagyott, Kimi Räikkönen is, Fernando Alonso is.
Hát ez a kiégés szempontjában szerintem szott is rajta az elmúlt két évben egyértelműen, tehát az, hogy nem volt rajta győzelemre esélyes autó alatta, vagy csak néhány hétvégén, és igazából nem volt bent a világban egy címét zajló küzdelemben, ezért elég komolyan megtépezte a Hamiltont lelkileg. És igazából a Ferrari is megérkezés az attól fog függni, hogy milyen formában lesz a Ferrari, mennyire lesz az autó versenyképes, mert azt gondolom, hogy az autó az évelejét a győzelmekre lesz képes, az Hamiltonnak is egy elképesztő gyors tanulmási folyamatot fog jelenteni, sokkal gyorsabban fog belerázódni, sokkal hatékonyabban, sokkal célzottabban és koncentráltabban fog arra fókuszálni, hogy minden összeálljon, mint hogyha csak megint építeni kéne egy autót, ami ott van a második, harmadik helyek környékén, és akkor néha lehet vele nyerni, mert egy Hamilton típusú karakternek, egy 7-szeres világbajnoknak, aki a Forma 1 történelmének az egyik legváratlanabb csapatváltását valósította meg, és a pályafutása abszolút végét jelenti majd a Ferrari-val való házassága, ki tudja hány éven keresztül. Neki az egyetlen motiváció van csak, hogyha VB címért tudna küzdeni, VB címekért tudna menni. Tehát az, hogy az autóval egy-két futamgyőzelm leesik, az nem fogja kielégíteni ezt, de a Ferrari sem így számol ezzel. Itt csak inkább olyan szempontból gondolkodtam, hogy ha egy nehezebben kezdődő év van, az Leclerc számára már idézőben ismert, Hamiltonnak az nem lesz annyira nagy motiváció, akkor csöbörből vödörbe a Mercedesből a Ferrari. De hogyha ez az autó ez ott lesz a mezőny elején, és a McLarennel, vagy a Red Bull-lal, vagy esetleg a Mercedes-szel a győzelmekért harcolhatnak minden hétvégén, akkor szerintem Hamilton elég gyorsan meg fogja találni a ritmust.
Mennyire van benne a veszélye egy PR katasztrófának a jövő évben a Ferrari szempontjából? Mégis a Ferrari a sorozat legsikeresebb csapata, még ha 2008 óta azért eléggé vegyes időszakot is élt, meg futamgyőzelmek voltak VB cím, nem? Lewis Hamilton pedig a Formula 1 történetének legsikeresebb pilótája.
Hát ez csak valami extrém alul teljesítés után jöhetne szóba szerintem, tehát hogyha a Ferrari visszaesne mondjuk a negyedik helyre, vagy akár az Aston Martin környékére a csapatok közti sorrendben, és Hamilton is lassan tudna csak beilleszkedni, és az egész, tehát a kedve is elmenne az egész, hogy bár csak maradtam volna a Mercedes-nél, vagy vonultam volna vissza. Ezt nem látom, hogy ez a forgatókönyv ez megvalósuljon, mert egyszerűen nem úgy néz ki a Ferrari évvégi teljesítménye sem, meg az sem, hogy Hamilton azért az évvége már nagyon komfortzónán kívül érzte magát a Mercedes-nél. Szerintem ez látszott a testbeszédéből. Ha megnézed a búcsúztatását Abu Dhabiban, az egész búcsú hétvége körülményeit, a körítést, meg az utolsó néhány futamot, már annyira kikívánkozott az egészből, tehát nem volt, bármennyire is ezt mondták szóban, nem volt ez egy annyira olyan jól eső búcsú mindenkitől, hanem ez a végre vége típusú búcsú volt, már a csapat szempontjából is szerintem, meg Hamilton szempontjából is, tehát ez a vége a szenvedésnek, és akkor radírozhatunk tiszta lap, és akkor mindenki folytathatja a saját pályafutását külön a másiktól.
Bár ebben lehet, hogy az is benne volt, hogy végre vége az évnek, 24 verseny hétvége, ráadásul elég hektikusan elosztva a jövő évi, nem lesz ennyire hektikus, azért mindenkit megviselhetett, különösen mondjuk egy 40-hez közeli pilótát.
Ez biztos benne van, mindenki láttam a kiégés jeleit, tehát Verstappenen is, még Norrison is, tehát mindenkiben a maga nemében ott volt ez a hú, most már tényleg menjünk haza, mert vagy azért, mert már nem tudtuk megnyerni a bajnoki címet, vagy azért, mert már megnyertük, ugye itt még a konstruktori tartotta a életbe valamennyire az év végén Ferrarinak meg a McLarennek, de például a Leclerc-en látható csalódottság is nagyon furcsa volt, mert hát azért valljuk be, hogy szinte 21 pontos hátrányból behozni a konstruktori világbajnoki címet, azért nagyon kicsi esély volt rá Ferrarinak, és mégis Leclerc olyan csalódott volt, mint hogyha előnyből bukták volna el ezt a konstruktori címet. Tehát ebből látszik, hogy mindenki próbált magának még fogódzót, kapaszkodót találni az év végére, hogy picit föntartsa a maximumát teljesítmény szempontjából, meg a koncentrációját. Viszont ez aztán visszaüt. Amikor nincs siker, amikor ráadásul még az sincs meg, amire úgy vágysz titkon, hogy talán hát, ha összejön nagy szerencse árán, akkor utána mindegyikőkön szerintem ez látszott, hogy az év azért csúnyán kizsigerelt mindenkit.
A Leclerc-rel összefüggő kritikák mennyire jogosak? Ugye viszonylag kevés polt vált győzelemre a teljes karrierjében, de hát azt is láthattuk, hogy itt a szezonzáron volt egy olyan köre, amelyet nagyon nehéz lesz lemásolni bárkinek is.
Én a legtöbbször nem értem a Leclerc-re kapcsolatos kritikákat, de ez nem baj, mert hát nem nézzük egyformán a Forma 1-et. Ugye Leclerc-t az a tény mutatja rosszabbnak, hogy annyira zseniális egykörön, hogy tulajdonképpen olyan autókkal is képes polt szerezni, amikkel egyébként a mezőny nagy része nem tudna polt szerezni, meg első sort sem szerezni. De olyan szinten teljesíti túl annak az adott autónak a várható egykörös tempóját, ami miatt aztán azt már versenyen nem lehet megcsinálni. És egyébként részben Norrisnak is ez a baja, tehát ez a 8 pólból csak 4 győzelme van, ez egy részben írható a saját kisebb-nagyobb hibái számlájára, meg a csapat stratégiai bakjainak a számlájára, de egy részben annak a számlájára is, hogy Norris is képes elképesztően sokat kihozni egykörön, de azt már versenytávon nem lehet végigcsinálni.
Tehát, ez Norrisnál rossz rajtok jelentettek problémát a szezon közepe felé. Leclercnél pedig sokszor az, hogy a Ferrarinak nem volt meg az egész versenyre a megfelelő tempója, mondjuk egy pol vagy egy elsősoros rajt után.
Vagy a tempója nem volt meg, vagy a gumikopása nem volt olyan, tehát ha volt is tempó 10 körig, akkor a 15-20 kör környéken már annyi volt, vagy túl melegedett, vagy szemcsésedett, vagy szóval mindenféle problémával küzdöttek az elmúlt években. De ha megnézed 22 elejét, amikor a Ferrari jól ment, és nem voltak ilyen jellegű gondjaik, akkor annyira magabiztos volt Leclerc, mint ahogy ha megnézed, hogy milyen magabiztos volt Monzában, milyen magabiztos volt Austinban, hogy nyerte meg Monacót. Tehát, hogyha azokat a hétvégeket nézzük, amikor a Ferrari működik, akkor Leclerc abszolút azt csinálja, mint egy világbajnok aspiránsnak kell, amit egy világbajnoki szintű versenyzőnek kell. egyszerűen lehengerlően tud vezetni. És ott nem remeg meg a keze. Tehát, hogy ha egyébként Monza volt nekem erre a legjobb példa, mert Austin az egy olyan sima győzelem volt, hogy nem is láttuk a befutóig, nem is mutatta a kamera. Monakóba is tudtuk, jól megvan a pól, és akkor viszlát, ha elrajtoltak, akkor azt megnyerte. De hogy Monzát hogy hozta össze, meglepetésre egy kiállással, úgyhogy két McLaren tempó előnyben volt. És olyan tempót tudott autózni, hogy a gumikat életbe tartotta, de nem maradt le igazán a McLarennek, és ez volt a győzelem kulcsa. És egy ilyen típusú futamot 100-ból 99-szer elbuksz, mert megpróbáld az egy kiállás, de nem jön össze. Vagy a tempód nem elég, vagy lejárod a gumikat. És Leclerc azért ezekben a tartományokban abszolút extrém és extra klasszis módjára tud működni, és ezt azért bárki nem tudja megcsinálni, csak az, aki alkalmas világbajnoki címre.
George Russell az, ugye a Mercedesnél ő lesz a vezérpilóta jövőre.
Szerintem Russell is az, most túl sokat dicsérem őket, de nem tudok mit mondani, ez egyébként egy nagyon jó generáció, és most el vagyunk kényeztetve, tehát most ezt a korszakot éljük, és látjuk ezeket a versenyzőket, és szerintem majd 5-6-8-10 év múlva, vagy ha majd remélem, hogy nem kell megérni ezt a korszakot, amikor megint ilyen minőségi hiány lesz. Azért látunk ilyet a 90-es években, a 2000-es években, amikor 2-3 jó pilótánál nem volt sokkal több a mezőnyben. Akkor is voltak jó versenyzők, de extra klasszisból kevesebb volt, most több van. És egyébként nálam Russell is oda tartozik. Azért azok a futamok, nála például a Spy győzelem, amit utána elvettek tőle, ugyanúgy, ahogy az egykielest, a milyen tempóval meg tudta csinálni ezt az egykielest, és ahogy ráérzett arra, a csapat fele, ő volt az, aki bedobta, hogy menjünk, ezt meg lehet csinálni, akkor végignyom. A verseny közepetáján senki nem gondolt volna erre, tehát amikor a kerékcserék jöttek, mindenki hülyének is nézte volna, hogy most egy kiállást, tehát ezt a végén úgy be fogja bukni, de nem bukta be. És ezek megint olyan megérzésbeli, tapasztalatbeli, meg tempóbeli kvalitások, amit a legnagyobbak tudnak csak meghúzni, hogy sokszor felülírják akár a mérnökük, meg a csapat gondolkodását adott szempontból, mert lehet, hogy abban a szituációban az öngyilkosságnak néz ki, de ők érzik, hogy azt meg tudják csinálni, és meg tudják csinálni, és ez a lényeg. Tehát ezt megpróbálhatnád megcsináltatni egy Sargenttel, egy Strollal, most nem akarok senkit elkézni, meg pelengére állítani, de hogy ez kevés versenyző képes megvalósítani, ugyanakkor Russellnél ott van az egykörös tempó, látjuk Hamilton már nem ment semmire vele, nyilván nem is feküdt Hamiltonnak az autó, de Russellnek sem ez volt az élete autója. Tehát ez nem volt egy jó autó ez a Mercedes. Egykörös tempóban nagyon erős volt.
Idegben nagyon jó volt, ahogy megbeszéltük.
Ugye két futamot nyert, a Spy-t megnyerte, de azt elvették, aztán Hamilton kapta meg. Tehát igazából szerintem Russell képes lenne bajnoki címért menni. Nála abban vannak kérdéseim, hogy ő ezt a pszichés játékot mennyire tudja kezelni, mert ő azért látjuk hajlamos, mint hogy betámadta az utolsó két hétvégén Katarban volt az összeszólalkozásuk Verstappennel, és aztán teljesen beleállt az egész sztoriba Abu Dhabiba.
Mennyire volt jogos egyébként a kritikája? Ugye azt mondta Verstappenről, hogy terrorizálja a mezőny sok esetben, és ugye nyilván építhetett akár arra is, amit láthattunk mondjuk a Verstappen-Hamilton csatában 2021-ben, és Verstappen viselkedésében Norrisszal szemben a 24-es szezonban.
Nézd, a kritikája azért nem volt jogos, mert természetesen mindenki terrorizálni próbálja a többieket. Hát ha már azzal terrorizálsz, hogy megelőzöd, és nem hagyod őket érvényesülni. Tehát itt aki úgy jön oda, hogy mindenki érezze jól magát, ez nem egy szalonasütés a tábortűznél, egy gólyatáborban, ahol mindenkinek jut rablóhús, itt annak jut rablóhús, aki rárabol, az elsőnek, és a többieknek nem marad. Kicsit, mint amikor az oroszlánok elejtenek egy zebrát, és akkor a rangidős fog először enni, a többiek addig várnak a sorukra. Tehát itt ne gondolja senki azt, hogy szegény Russell most megjött, és valami szörnyű ilyen kultúrsok érte, mert milyen csúnyán viselkedik Verstappen. Hát ugyanígy viselkedett Hamilton, ugyanígy viselkedett Alonso, Vettel, Mihály Schumacher, most nem is akarom sorolni. Tehát az összes nagybajnok ilyen volt. Mindenki önző, mindenki egoista, mindenki, senki nem ad ingyen vacsorát a többieknek. Nem tudom, Russell mire várt, vagy mire számított. Ugyanakkor azt kell mondjam, hogy egyébként szépen építette fel ezt a verbális támadást, mert egy ilyen passzív-agresszív történetbe helyezte az egészet, ő mint áldozat, és mi mint áldozatok Verstappen, de azonnal elkezdte támadni. Tehát folyamatosan támadta egy csomó tényszerű, de nem feltétlen negatív dologgal, legfeljebb az óvodából nézve negatív dologgal, de egyébként ez a Forma 1 szintjén ez nem kérdés. Miközben ugye folyamatosan áldozatszerepbe rakta magát, ráadásul az egész sztori, amiből kiindult, abban meg egyáltalán nem volt igaza. Tehát ez a katari büntetés az utólag röhelyes volt, amit Verstappen kapott azért a felvezető körös kvázi feltartásért. De mindegy, ez már a múlt ez elrendeződött, és azt gondoltam, és most is azt mondom, amit a közvetítésben az utolsó hétvégén, hogy ez Russell szempontjából már készülődés a 25-ös, 26-ös későbbi VB csatákra, hogyha Verstappennel lesz meccsben, akkor vele megpróbáljon máshova helyezni magát a többiekhez képest Verstappen fejében, hogy vele máshogy viselkedjen a pályán, mert ezt próbálja igazából elérni Russell, nem az, hogy mellé álljon valaki, vagy megsimogassák a buksiját.
Lehet-e bárkinek még igazából esélye jövőre a legjobb négy leszámítva, a legjobb négyet leszámítva, Carlos Sainz meddig hozhatja fel a Williams-et, az Aston Martin visszatérhet-e legalább a középmezőny elejére, mert ugye Fernando Alonsoék is eléggé elvesztek a szezon végére.
Hát az első kettőre azt kell mondjam, hogy nem és nem, megmondom miért, mert a Williams egyértelműen megmondta, hogy elengedi 2025-öt és 26-ra próbálnak koncentrálni, mert nincs értelme, nem lenne értelme a 25-ös autóba pénzt önteni, nyilván valamennyire azért fejleszteni fogják, nem akarnak tizedikek lenni, de hogy nem ez lesz a megváltó év a Williamsnél, és Sainznak is bele kell ebbe rázódni, utat kell mutatni, Albonnal együtt dolgozni, és a 26-os autóból megpróbálni valami csodát kihozni. Éppen ezért én a Williams-t azért nem várok óriási fejlődést, ettől még lehet, hogy előrébb lesznek valamivel, de ne felejtsd, hogy 9-ek lettek idén. Tehát innen a 8. meg a 7. hely is előrelépés, de akkor még nem váltják meg a világot. Az Astonnál pedig pontosan tudom, hogy ők ugye nem verték nagy dobra, ők már elengedték 2025-öt, és ők is abszolút 2026-ra a Honda érkezésére, az új szélcsatorna bevetésére és minden egyébre számítanak, és azzal együtt szeretnének hatalmasat dobbantani 2026-ban. Ők VB címre vágynak, ez nem kérdés. És éppen 2025 náluk is felejtős, habár idén olyan rosszak voltak, hogy ugyan simán meglett a konstruktori 5. hely, de közük nem volt senki ez az élmezőnyből. A mezőny második fele, meg hát azért valljuk be, azzal a lehetőséggel, amivel az Aston rendelkezik pénzügyileg, meg technikailag, szép is lett volna, bárki elkapja őket még a mezőny második feléből. De hogy innen nézze a jövőre, nem nézek ki többet abból, hogy az 5. helyen előbb legyenek, sőt, én szerintem az 5. helyért lesz bajuk, mert az Alpine most elkezdte megtalálni az irányt, és Gasly pedig elképesztő szinten vezetett az évad nagy részében, különösen akkor, amikor elkezdett erősödni az Alpine, és talán én úgy látom, hogy ők elkezdtek valamit megérteni ebből a szabályrendszerből az évad második felében, amilyen rosszul kezdtek, utolsók voltak az év elején, annyira jó irányba mentek a fejlesztésekkel, és lettek a végén nagyon stabilan Q3-asok Gaslyval, és nem véletlenül lettek 6-ok Gasly, meg 10-dik az egyéni összetetben. Úgyhogy én az Alpintól egyértelműen azt várom, hogy kihívója legyen az Aston Martinnak, és a másik csapat, akiktől nagyon sokat várok, az pedig egyértelműen a Haas, ahol ugye nagy változás van, mert Berman és Ocon érkezik, de nekem Ocon méltatlanul alulértékelt versenyző, Berman meg láttuk, hogy a beugrásaival is milyen megbízhatóan tudott teljesíteni, a Haas pedig nagyon felfelé ível, és ez a Toyotás technológiai partnerség, együttműködés, a Ferrari motorja, és az, hogy ők is milyen jó irányt találtak az év közepétől kezdve, ez nekem azt mutatja, hogy a középmezőny eleje 2025-ben inkább a Haas és az Alpine csatája lehet, amiben az Aston Martin is ott lesz valahol, de a Williams még inkább a nullából felépülő, és még mindig az Audi-s váltásra váró Zauberrel, meg a Racing Bulls-szal, a jövőre már Racing Bulls néven futó vizerbével lehet egy szinten.
Mennyi látszik 2026-ból? Nem elsősorban az erőviszonyokból, hiszen még a 25-ös autókat sem láttuk, hanem abból, hogy technikailag, akár a versenyzésben, milyen lehet majd az új korszak 25 után?
Erre nagyon nehéz válaszolni, ugye ezeket az autókat január 1-én, tehát 3 hét múlva kezdhetik el tervezni, egész pontosan. Ugye még nem is végleges teljesen a szabályrendszer. Azt gondolom, hogy a csapatok már egyébként tudják, és mostanában lesz, ha jól rémlik, pont talán a héten még egy utolsó VMSC ülés, World Motorsport Council, tehát a Motorsport Világtanács ülés, amikor aztán véglegesítik a 2026-os szabályrendszert aerodinamikailag, meg minden egyéb szempontból. És akkor január 1-én ezekre a szabályokra most már elkezdhetnek dolgozni, mert eddig ugye még tilalom van ilyen szempontból. És tulajdonképpen a csapatok nagy részt erre fognak koncentrálni, de még annyira sok az ismeretlen szerintem ebben az új szabályrendszerben, hogy nagyon nehéz megmondani, hogy mire számíthatunk. Akár csak a motorszabályok változása szempontjából, ugye teljesen más lesz a hibrid motorok energiavisszanyerési szintje, az 50%-át a motorok teljesítményének ezt a hibrid rendszer adja majd, de ugyanúgy 1000 lóerős, 1000-1050 lóerős motor teljesítményről beszélünk. Nyilván megváltozik majd sok minden a versenyzésben, de azért nehéz ezt így előre megsatszolni, vagy megjósolni, mert sokszor láttunk már olyat, ha emlékezz csak vissza erre a szabályrendszerre, mielőtt 2022-ben bejött, hogy hányan riogattak azzal még 21-ben, hogy itt 4-5 másodperccel lassabb autók lesznek, nem lesz rendes versenyzés, nem lehet majd követni egymást. Ehhez képest, amikor 22 elindult, hát azért egy elég jó szezon indult el 22-ben. És hogyha eltekintünk a delfinezés problémájától, nagyon jól lehetett követni egymást, és tulajdonképpen, hogy mentünk bele ebbe a szabályrendszerbe, lett egyre rosszabb megint a követhetőség, ahogy a csapatok felismerték. ennek a szabályrendszernek az összes pici szegletét, és elkezdték mégiscsak úgy működtetni, úgy dolgoztatni a levegőt, hogy azok a káros turbulenciák azért megjelentek a hátulhaladó előtt. Ebből a szempontból 26 nagy változást hoz, mert komolyan visszavágják a fenéklemez által generált leszorítőt, ami persze azért ugyanúgy meg lesz, de nem ilyen mértékben, mint most. Tehát valószínűleg sokkal követhetőbb, sokkal autózhatóbb autókat látunk majd, mezőnyben sokkal könnyebb lesz csatázni, ott maradni, közel maradni. Viszont miután annyira más lesz a hibrid erőforrásnak az energia visszanyerése, meg a töltése, ezért sokkal inkább az egyenesek elején fogják maximalizálni, még a mostaninál is, a mostanihoz képest is, a kigyorsítások lesznek a mindenhatók. Tehát akinek olyan autója lesz, ami jól át tudja vinni a nyomatékot, és stabil, hirtelen gázadáskor és a kigyorsítás első szakaszában, ott lesz a nagy előny, mert a teljes egyenes nem fogják tudni padlógázon lesznek, de nem lesz teljes motor teljesítmény a teljes egyenesek, főleg a hosszú egyenesekben, amiatt, hogy a hibrid rendszer 50%-ban lesz felelős, és nem fognak tudni olyan energiát visszanyerni, hogy fenntartsák a teljes kör alatt. Ugye az ezzel való sakkozás azért az egy nagy játék lesz, de ezt nem látjuk, hogy pontosan hogy néz majd ki kívülről nézve.
Röviden menjünk végig az év legjobbjén. 2024-ben ki volt a legjobb pilóta?
Még mindig Max Verstappen, annak ellenére, hogy voltak már idén kihívói, de hogyha pont azt nézzük, hogy egyébként mik voltak a legjobb konstrukciók, és a 24 futamra vetítve melyek voltak a legjobb autók, akkor szerintem a konstruktori bajnokság az nem hazudik.
A McLaren volt a legjobb?
Igen, 2024-ben 24 futamra vetítve nálam a McLaren volt a legjobb.
A legmegbízhatóbb mindenképpen.
És a legmegbízhatóbb is, de összességében a legtöbb pályára egy igazi all-rounder konstrukció volt, minden típusú pályán jól működött, minden hőmérsékleti körülmények között jól működött, és mindkét versenyző jól tudott vele menni, jó beállíthatósági tartománya volt. Szóval ez az autó volt egy ilyen igazi jó topautó, amit jó vezetni, és jól is lehet vele bánni, és nem egy díva, hogy annak idején, hogy a Mercedes elnevezte az autóit, aztán az néhány más autó is már ráragadt azóta. Szóval ez egy igazi jó bajnoki autó volt. Innen nézve abszolút a McLaren volt a legjobb, és hogyha ezt tekintem, akkor nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy Norris ugyan nagyon jó évet tud maga mögött, és az év elején néhány futam persze hiányzott, ahol a McLaren még nem volt a Red Bull szintjén, de Verstappen olyan szinten maximalizálta az eredményeit, a teljesítményét minden egyes hétvégén, hogy azt kell mondjam, hogy a Red Bull tulajdonképpen a Ferrarival pariban az egész szezonra visszatekintve szerintem második autó volt, tehát holt versenyben a másodikát adnám meg a Red Bullnak, meg a Ferrarinak, függetlenül attól, hogy a konstruktőriben a Ferrari lett a második, és a Red Bull a harmadik, de ez Pereznek is volt köszönhető. Tehát nem, Perez nagyon rossz teljesítményétől eltekintve, hogyha egy átlag teljesítményt tudott volna hozni Perez a korábbi évekből, akkor ez az autó legalább a második helyen ott lehetett volna, vagy nagyon közel az elsőhöz konstruktőriben. Szóval, hogyha innen nézzük is, abszolút Verstappen volt a legjobb egyéni teljesítmény. Leclerc szerintem megérdemelten lehetne második, mert ő is nagyon sokat kihozott, és amikor a Ferrari rossz volt, akkor ő sem tudott mit csinálni az év közepén, de az év első harmadában, meg az utolsó harmadában hozott futamgyőzemeket, hozott pólókat, és összességében akár te is említetted az Abu Dhabi első kört, a nyitókört, tehát hozott olyan csodaszámba menő villanásokat is, amikhez egyértelműen kimagasló egyéni teljesítmény kell, úgyhogy nálam ezért Leclerc lenne a második, Norrisnak meg azért a harmadik hely csak kijárna, mert azért valamilyen szinten mégiscsak gondolkodásra, meg álmatlan éjszakákra kényszerítette Verstappent meg a Red Bullt, mert valós veszélyt jelentett.
Nagyon röviden még a legjobb futam talán ugye a brazil nagy díj lehetett, és ugye ott jött ki, hogy Verstappen mennyivel a mezőny előtt jár. Emlékszel esetleg olyan futamra, amely São Paulóval vetekszik?
Nem igazán. Nyilván az elsős futamok mindig hálások ebből a szempontból, és Verstappen extra klasszis teljesítmény, meg különösen az volt. Igazából olyan futamok maradnak meg, vagy maradtak meg, és akkor picit Norriszt is dicsérjem, amikor tényleg nagyon sokat ki tudott, és óriási előnybe tudott kerülni. Tehát ilyen volt Zandvoort is, ahol mind az időmérő, mind a futamon közel nem volt a többieknek az egész hétvégéhez, tehát az letaglózóan erős teljesítmény volt, de ugyanilyen volt Szingapura, már említett két majdnem falazással, ami pont annak volt a következménye, hogy olyan szintű előnye volt, hogy tulajdonképpen majdnem elaludt az autóban, és ilyenkor automatikusan visszaesik az ember koncentrációja, nehéz fönntartani, és pont ilyenkor veszélyesek az utcai pályák, ahogy ezt annak idején még a legendás Ayrton Senna is el tudta volna mondani, hiszen bukott el monakói futamot hatalmas előnyből.
Kommentátorként, ha egyet kívánhatnál 25-re, mi lenne az?
Hogy ugyanúgy folytassuk a 25-ös év elejét, mint hogy a 24-es év végét abbahagytuk, annyi kitétellel, vagy annyi plusszal, hogy a Red Bull meg a Mercedes találja meg a problémáinak a gyökerét, mert akkor az azt jelenti, hogy 4 csapat lesz nagyjából egy szinten 2025 elején, ami jó esetben akár 8 pilótás versenyfutást is jelenthet.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Önök az elmúlt szűk egy órában Weber Gábor Formula 1-es kommentátort hallották, most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.
Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.
Elkészült az Európa Rádió telefonos alkalmazása, így műsoraink még egyszerűbben elérhetőek mindenki számára. Élőben hallgathat minket a vonaton, a boltban, vagy otthon főzés közben. Ráadásul, ha Tiszán inneni és tiszántúli református egyházkerület híreit, kiadványait is egy helyen megtalálja. Értesüljön azonnal a legfrissebb történésekről, és olvassa el rendszeresen a napi ige magyarázatokat. Keressen minket a Google Play áruházban, vagy az App Store-ban. Európa Rádió, a református értékadó.